Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünket folytatjuk tovább, ott hagytuk abba, hogy miért követeli Isten a tisztaságot. Isten tökéletes tiszta életet követel az esküvői oltárig, vajon miért követeli? Mire való az erkölcsi tisztaság? A mai világ nem csak gyakorlatban tördeli a tisztaság fehér liliomát, hanem elméletileg is igyekszik gúnyos ajkvonogatással elintézni. Tiszta ifjú élet, önmegtartóztatás, hát ennek mi az értelme? Mire való ez az önkínzás, ez a koplaló művészet? És mi ijesztő mélysége a gondolat nélküliségnek? Mennyivel alatta marad ez a felfogás, még az antik pogány gondolkodásnak is? De hát mégis igyekezzünk megfelelni a kérdésre, mire való az erkölcsi tisztaság? Ha kissé mélyére hatolunk a gondolatnak, igen érdekes megállapításra jövünk rá. Isten a tőle nyert teremtő erőnek bármiféle gyakorlását föltétlenül tiltja a házasság kívül azért, mert ezzel biztosítja az emberiség mindennél fontosabb intézményének a szilárdságát, az emberi élet forrásának a tisztaságát, a házasság intézményét. Ma a házas élet terén rengeteg a panasz. És igen, sok panasznak, kellemetlenségnek, betegségnek, nyomorúságnak tudjátok mi az oka? A házas élet előtt meg nem tartott hatodik parancs. Mert szorosan összefügg, amit a keresztény jelszó követel, hogy tisztán az oltárig és híven a sírig. Sokkal több volna a boldog házasság, ha sokkal több volna a házasság előtt önmegtartóztató ifjú. Mennyivel több örömet és idealizmust, mennyivel több egészséget és erősebb idegrendszert vinnének a házasságba az olyan felek, akik a fiatal kor meg nem sértett tisztaságával, be nem árnyékolt lélekkel és testtel tudnának a mennyegzői oltár elé állni. Az idegrendszernek az a közismert túlságos érzékenysége, amely a mai családi perpatvar, összeütközés, elkeseredés és a válás legtöbbjét előidézi. Ez a beteges érzékenység akárhányszor abból ered, amit az ifjúkorban a hatodik parancs elleni bűnökkel lehet megszerezni. Minél több tiszta életű ifjú ma, annál kevesebb családi veszekedés, és annál erősebb családi élet néhány év múlva. De aztán ezt az első megállapításunkat még ki is bővíthetjük. Az Úr megköveteli a házasság előtti megtartóztatást azért is, hogy a házas felek a házas élet bizonyos szakaszaiban előálló kényszerű megtartóztatás teljesítésére is képesek legyenek. És ez nem kevésbé fontos szempont, mint az első volt. Mert ha sok családi boldogságot előz a bűnök által aláásott gyenge idegrendszer érzékenysége, viszont a családi életet egyenesen pokollá, bűntanyává teheti, a házas hűségnek sírját áshatja meg az a fél, amelyik bizonyos esetekben nem tudna ösztöneinek megállt parancsolni. Itt van például korunknak rettenetes gazdasági helyzete, amely akárhány házaspárnak lehetetlenné teszi új gyermekek vállalását és felnevelését. Ilyen esetekben csupán a házastársak tökéletes önmegtartóztatása tud segíteni, mert a gyermek elkerülésére ez az egyetlen erkölcsileg megengedett út. De aztán hogyan tudnák kímélni beteg vagy kímélésre szoruló feleségét az a férfiú? Hogyan tudná megőrizni hűségét harctéren küzdő vagy messzi úton levő férje iránt az a nő, aki nem tudott megállani az ifjúkor kísértései közt, aki hozzá van szokva, hogy ösztöneinek minden legelső megmozdulására igent integet. Most nagy szót mondok, a házastársak egymás iránti szeretetük mélységét legjobban akkor mutatják meg, mikor egyik a másik iránti kíméletből, szeretetből tudja vállalni a kényszerű önmegtartóztatást. Minden áldozat, amelyet a másikért hozunk, új kötelék, amely az egymás iránti tisztelet elmélyítésével a két szívet egyre szorosabbra fűzi. Így érik a fiatal bor tüze az óbor lecsendesült zamatjává, és így alakul ki évek jártával a házastársak típusának keresztény ideája, akiket többé nem az első mézes hetek fellángoló, de tova is tűnő érzelmei, hanem az évek áldozatai során érő tisztuló, higgadó, kölcsönös megbecsülés köt össze. Ezért is kell a házasság előtti megtartóztatás. A bűnös fiatal élet elveszi az erőt a házassági hűség megőrzésére. Viszont a tisztán töltött ifjúságot követő házas élet is tiszta, egészséges és hűséges. És ha valaki erre azt mondaná, hogy ő mégis ismer házastársakat, akik viharos fiatalság után kerültek össze, és most mégis boldog házas életet élnek, annak csak azt lehet felelni, hogy van nekem is odahaza egy csorba ivópoharam, amelyik már évek óta jól megteszi a szolgálatod, de ha most kellene vásárolnom, azért mégsem csorbát vennék az üzletben. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább folytatjuk katekézisünket, ott hagytuk abba, hogy tisztán az oltárig. Ez a hatodik parancsnak első követelménye, ezt mindenkitől megköveteli az Isten, és pedig megköveteli az emberi nem érdekében. Hogy ez lehetetlen követelmény, hogy ezt nem lehet megtenni? Ha pusztán ember vagy, nem lehet. Ha vallásod nincs, nem lehet. De ha keresztény vagy, lehet. Amióta Krisztus a világra jött, lehet. Amióta imádkozhatjuk, és az ige testé lett, lehet. Mert mit jelent az, hogy az ige testé lett? Jelenti, hogy Krisztus emberi testet vett magára, és ezzel templommá szentelte emberi természetünket, és a magasabb élet vágyát és lehetőségét oltotta belé. Isten földre szállt és emberré lett, hogy az emberi természet az ég felé emelkedhessék, és Isten gondolataival töltekezhessék. És ha az erkőstelenség pocsolyába ránt, akkor a tiszta élet királlyá tesz. Az egyszerű cseléd sorból oltárra emelt, szent Notburga sírján áll két sor, tiszta szív és hűséges lélek a cselédlányt is királynővé teszi. Igen, Uram, ezt az önfegyelmezett, önmegtartóztató, királyi magasságra juttató életet, ezt ad meg a mai fiataljainknak, hogy tudjanak maradni fényes szeműek, csillagtekintetűek, bársonyos arcúak, nyílt homlokúak, acélgerincűek, hogy tudjanak élni tisztán az oltárig. És nézzük meg most tovább egy picit, mit jelent az, hogy hűen a sírik. Sok embernek mennyire idegen a 10 parancsolat levegője. A Berlinben játszották még nagyon régi, több mint 100 éves mozi előadás volt, a 10 parancsolat című film, és a publikum csak nézte, habzsolt a film monumentális felvételeit, és tapsolt. Előbb jönnek az ószövetségi jelenetek, a fáraó leánya, taps, piramisok építése, taps, kivonulás Egyiptomból, taps, Mózes a két táblával, taps. Most jönnek a parancsok, negyedik parancs, taps, mindenki jó néven veszi, hogy gyermekei tisztelik. Ötödik parancs, taps, há, hogy ne védi az életemet, hat, tehát ne őj. Hatodik parancs, nos, mi az? Na hát itt alig hallani tapsot. Kilencedik parancsolat, fagyosan, csendben, szó nélkül ül az egész nézősereg. Tehát ez már sok a mai embernek, hogy a más feleségéhez semmi közöd, hogy akik egyszer megesküdtek az oltárnál, azok a sírig egymáshoz vannak kötve. Sőt, hogy még gondolatban, kívánságban, vágyban is tiszta lelkű maradj. Nem, ezt megérteni a mai ember már nem akarja. Hát mit akar? Enyhítést a 6. és a 9. parancson. Sőt, nem is enyhítést, hanem annak egyszerű eltörlését, kifilozófálását a világból. Megjelent egy könyv, szintén még a 20. században, amely komoly homlokráncolások közt nagyképüsködik a több nejűség és a több férjűség gyakorlati lehetőségéről. És a könyv természetesen rengeteg példányban elfogyott. Amerikában megjelent egy másik könyv, az ifjú korúak egyik híres bírájától, az meg a pajtás házasságot ajánlja. Berlinben egy neves szexuálpatológus iskolás fiúkat és leányokat bíztat az erkölcstelen életre. És így tovább. Hát testvéreim, feje tetején áll az egész világ. Minden ösztönt, minden állati vágyat, minden perzselő lávát szabadjára akarunk kereszteni. Csak szép görög nevet kell adni a szemétdombnak, és akkor hajrá. Mi marad még emberies vonás rajtunk, ha levesszük a láncot a bestiáról, amely mindenkiben lakik? Mi hálásaknak kell lennünk szent vallásunk iránt azért, hogy az űrzavaros jelszavak pusztító sobdrában meg nem rendülő szilárdsággal védi továbbra is és hirdeti megalkovás nélkül az Isten parancsait. Az élő Isten nem halt meg, kiáltja a világba, nem halt meg, s parancsai el nem avultak. Mindenkitől tiszta, önmegtartóztató életet követel, az esküvői oltárig, attól kezdve pedig a házassági hűség megtartását egész a sírig. Tisztán az oltárig, ez volt címe, és hűen a sírig, és ez a mai tárgyunknak, a mai beszédünknek a tárgya. És a múltkori beszédet is úgy osztottam készre, és a mai két részre, és a mait is, hogy mit követel Isten a 6. és a 9. parancsal a házas felektől, és hogy miért követeli azt. Hát akkor megnézzük ezt elsősorban, hogy mit követel Isten a házas felektől. Tehát mit követel Isten? Itt van rá a nyílt, világos válasz. Követeli az egymás iránti házassági hűség sírig tartó megőrzését. A legnagyobb csapás, ami a családot és általa az emberi társadalmat érheti, a házassági hűség megszegése. Az adott szó hűtlen megtörése más dologban is szégyen, de az esküvel is erősített házassági hűség sárbatapodása rendkívül súlyos következményei miatt hatványozottan fokozott bűn. A frivol világ ugyan könnyű mosollyal napirendre tér fölötte, a színdarabok bengáli tűz dicsfényét vonják köré, a krisztusi világnézet azonban nem engedi trónjától megfosztani a házastársi hűséget. És figyeld csak meg, milyen keményen pattognak a Szentírás szavai. Tisztességes legyen a házasság mindenben, és szeplőtelen a házaságy, mert a paráznákat és házasságtörőket megítéli az Isten. Az esküvői oltárnál nem hiába emeli ki az egyház, hogy a házasfeleket Isten köti egybe, és csak a halál oldhatja szét őket. A házasság egyé teszi a két lelket, és a házassági hűség megszegése szentségtörő támadás ez ellen az egység ellen. Méltán írja erről a bűnről Jób könyve, hogy ez szörnyűség és mindent fölforgató pusztító tűz. Ti feleljetek rá, kedves hallgatók, hogy nem így van-e? Nem emiatt robbannak-e szét a családi tűzhelyek? Nem vár-e a bűnös félre a legdöbbenetesebb erkölcsi feltő, ha képes volt megtenni azt a rettenetes lépést, amelyet természet, becsület s vallás egyaránt tiltanak? A bűn hazugsága örömet ígér neki, de a bűn után látja, mi nyomorúság lett osztály részévé. Szörnyű az a pillanat, amelyben fölébred benne a lelkiismeret szemrehányó szava, a vádoló nyugtalanság. Mint kerüli, mit sem sejtő házastársának a tekintetét. És főleg mi névtelen fájdalom, mi szégyen ömlik el lelkén, valahányszor ártatlan gyermekeinek ragyogó szemébe néz, valahányszor az ő hófehér lelkük ezüstösen csilingelő kacagását hallja. Ő, akinek hűtlenséggel bemocskolt életét rettegve kell takargatnia. A házassági hűség megszegésével vétkezhetik mindkét fél, és ezért mindkettőhöz kell ma szólni. Feleségek, akik néha úgy könnyelműen kezdetek szóba állni a kísértéssel, akiknek hiúságától jól esően círogatja az olyan érdeklődés is, amely jóra nem vezethet, akiknek jó áldozatkész férjeitek vannak, de ő nektek, a szeszélyeteknek nem elég, szólani hozzátok a Szentírás szavával, aki a veszedelmet szereti, elvesz abban. És kedves férjek, akiknek fogalmatok sincs, hogy meggondolatlan viselkedésetek legis kisebb-nagyobb könnyelműségetek miatt hány álmatlan éjszakát könnyezik át a feleségetek. Feleségetek, akinek kezébe jutnak az ott felejtett fényképek, levelek, aki mindenről tud, de a botrány miatt szólni nem mer, csak csendesen vérzik vértanúi kínjaival. Ti egymásnak le vagytok kötve a sírig. Egymás iránt hűséggel tartoztok a sírig. És jaj, micsoda feneketlen mélység nyílik meg az alatt, aki cserben hagyja az oltáron Krisztus Urunk feszületére tett esküjét, s az Úr szigorú parancs ellenére megtöri azt, vagy felbontja azt, amit Isten egybe kötött. Előttünk a házasságkötés nem parádé, nem templomi felvonulás, nem egy lóhengrin indulós ellágyulás, hanem a sírig tartó hűségre erősítő kegyelmi forrás megnyitása. A tridenti zsinat szavait szerint ennek a szentségnek kegyelme azt eredményezi, hogy a kölcsönös szeretettel egymáshoz kötött férfi és nő kölcsönös jó akarattal egymás mellett kitartson, idegen, tilos szerelmet s bűnös viszonyt ne keressen. Mikor az esküvői oltárnál egymásnak kezüket nyújtják, nincs kettejük között senki, nem áll köztük senki idegen. S az egyház áldó imája azt kéri, hogy ne is tolakodjék soha senki kettejük közé. És ezzel elérkeztünk a második ponthoz is, az Úr Jézus következő szavaihoz, hogy aki elbocsátja feleségét és mást vesz, házasságtörést követel, és ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör. De erről majd a következő katekézisünkben, addig is maradjanak velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.